Reklámot hallottak. 8 óra. Európa Rádió 94,4. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Az erdélyi magyar közösségnek vigyáznia kell képviseletére, nem adhat fel egyetlen politikai eszközt sem, nem mondhat le arról, hogy szava legyen a róla szóló döntésekben, mondta Vince Lóránt, EP képviselő az erdélyi Szentgericén, ahol magyar és román kormányzati támogatásból újjáépült közösségi házat avatott a református gyülekezet. Az NMDS politikusa szerint kiváltságos helyzetben van az a keresztény közösség, amelyik építkezni tud, ahol templomokat építenek és újítanak meg, ahol gyülekezeti házak, óvodák, bölcsödék, szociális otthonok, diakóniai hálózat újabb munkapontjai nyílnak meg. Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője kiemelte, a nyárad mentén a Szentgericei talán az egyetlen olyan református gyülekezet, mely az elmúlt években lélekszámban is gyarapodni tudott. Az alig 300 tagú gyülekezet példát mutatott hitből és elszántságból. Nem csak felkutatták az anyagi forrásokat, hanem közös erővel segítettek abban, hogy felépüljön előbb a paplak és a lelkészi hivatal, később megújuljon maga a templom, majd a régi parókiából gyülekezeti ház épüljön. Valahol ez a kulcsa egy közösség egységének és erejének, mondta, ha tervei vannak a jövőt illetően, hite abban, hogy a tervek meg tudnak valósulni, és tesz is azért, hogy azok valóban meg is valósuljanak, hangoztatta a főosztályvezető. A régi parókia újjáépítésével megvalósult Szentgericei református közösségi ház kialakításához mind a magyar, mind a román kormány 15-15 millió forintnyi támogatást biztosított. A szellem és lélek nincs földrajzi határokhoz kötve, időkön, generációkon nyúlik át, jelentette ki a kultúráért és innovációért felelős miniszter a felvidéki Nátszegen a Hangzó Helikon Fesztivál megnyitóján vasárnap. Csák János az egységes magyar kultúráról, annak megőrzéséről és továbbadásának fontosságáról, illetve a magyar szellem teljesítményéről is beszélt az énekelt versek hagyományának megőrzését célul tűző, nagy sikerre visszatekintő Vándor Fesztiválon, melyet most először tartottak a Mátyusföldi Nátszegen. A fesztivál az irodalomról, a költészetről, a magyar szellem teljesítményéről szól, mondta a miniszter rámutatva, a magyar kultúra számos nagy a mai Magyarország határain túl született. Szerinte az egységes magyar kultúra, a szellemi és lelki örökség csak akkor marad meg, ha nem a külvilág, hanem a saját belső mércénkkel gondolkodunk. A miniszter a magyar Nobel-díjasokat és a zeneművészet magyar nagyjait például hozva elmondta, a 15 milliós magyarság olyan teljesítményeket tett le az asztalra, melyekkel messze többet adott a világ civilizációjának, mint amennyit erről az asztalról elvett. Őrizetbe vették a miskolci emberölés gyanúsítottját, közölte a rendőrség vasárnap a honlapján. Szombaton hajnalban Miskolcon a Kandó Kálmán téren egy női holttestet találtak. Idegenkezűség gyanúja merült fel, ezért a rendőrség büntető eljárást indított. Még aznap elfogták, majd őrizetbe vették azt a 25 éves férfit, aki megalapozottan gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével, írták a polisz.hu oldalon.
Az időjárásról.
A fátyol és gomoly felhők mellett napos idő valószínű, észak-keleten-keleten fordulhat elő néhol záporzivatar. A délnyugati szél sokfelé megélénkül, több helyen meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között várható. Kedden főként az északi vidékek fölött vastagabb felhőtömbök is megjelenhetnek, és egyre több felé várható zápor, zivatar, reggel, délelőtt, főleg az északi tájakon, később már másutt is. A zivatarokat átmeneti szélerősödés kísérheti. Kedd délután általában 22-28 fok lesz, de a tartósabban felhős tájakon ennél több fokkal hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek. Amikor Isten angyalt küld. Első rész. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Zsidókhoz írt levél első fejezet 14. vers. Isten különböző formákban jöhet el az emberhez. Amikor Jézus megjelent a tanítványainak és lecsendesítette a vihart, azt hitték, hogy kísértett. Előfordulhat, hogy az értelem aláássa a hitet. A Biblia azt mondja, hogy az angyalok szolgáló lelkek, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Láttál már angyalt? Nem mindig fehérbe öltözöttek, drámaian ívelt szárnyakkal. Néha annyira hétköznapiak, hogy az ember észre sem veszi angyal voltukat. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg. Zsidókhoz írt levél 13. fejezet 2. vers. Talán azt gondolod, hogy Isten már nem küld angyalokat, hiszen nekünk ajándékozta szent lelkét, hogy segítsen, védelmezzen és vezessen minket. Ez nem kizáró ok. Ne feledd, Isten angyalt küldött, hogy kiszabadítsa Pétert a börtönből a kivégzése előtti estén. A Rómába tartó Pál hajójára hatalmas vihar csapott le, és hajótörés várt rájuk, Isten azonban angyalt küldött, hogy biztosítsa Pált arról, túl fogja élni mindezt. Ezért Pál így szólt a legénységhez és az utasokhoz: bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó, mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, akié vagyok és akinek szolgálok. Ez azt mondta: ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak, én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Apostolok cselekedetei 27. fejezet 22-től a 25. versig. Lehet, hogy te nem látod az angyalokat, de biztos lehetsz benne, hogy ők látnak téged, sőt, soha nem tévesztenek szem elől. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen: Mai ige 6200 Kiskörös, postafiók 33. Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, folytatódik az Európa Rádió debreceni műsora. Hamarosan beszámolunk arról, hogyan zárult a felvételi időszak a Debreceni Református Kollégium Dóczy gimnáziumában.
Most zárult le a jelentkezés egy része, még a fellebezések vannak hátra, de már kiértesítettük a leendő diákjainkat. Három új osztályunk indul, 2 hetedikes, 1 kilencedikes.
Majd megtudhatják, hogy az év egyik legszebb meteorraja az Éta akvaridák csillaghullása látható május 6-án és 7-én.
Ami híressé teszi ezt a meteorrajt, hogy ennek a meteorrajnak a szülő üstököse nem más, mint a Héri üstökös, ez a nagyon híres üstökös. Tudniillik, az üstökösök, ahogy megkerülik a napot, hátrahagynak maguk után egy porsávot, egy porcsíkot.
Végül a ma születésnapját ünneplő Dánielfi Zsolt színművészt köszöntjük.
Csodálatos pillanatokat éltünk meg. Voltak olyan előadásokkal, főleg azokkal az előadásokkal, amik egy kicsit interaktív előadások voltak, ilyen volt a stílusgyakorlat, a sör, a gyaloggalop, amit egyszerűen imádott a néző, tehát imádták.
Kellemes rádiózást kívánunk itt a 94,4 MHz-en.
tengerekre. Míg az égre felnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad újjak szállna ottan, jobb hazába, de hiába. Várja, várja, mindig várja, hogy kidő majd újra szárja. Várja, várja, mindig várja, hogy kidő majd csonka szárja.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Lezárult a felvételi a Debreceni Református Kollégium Dóczi gimnáziumában. Az intézményben 90 újonnan felvett diák kezdheti a 2024-2025-ös tanévet. Fellebbezés után még 2 hetedik és 1 9. osztályba juthatnak be a tanulók. A 6 osztályos évfolyamokon speciális területet is választhattak a gyerekek. A 12-esek számára pedig a héten elkezdődik az érettségi időszak, mely a szóbeli vizsgákkal együtt június végéig tart. Czap Katalin intézményvezetőt Buzás Bori kérdezte.
Nem olyan régen szervezték meg az első dócis diákbált. Hogyan sikerült?
Nagyon jól sikerült, szerintem nagyon meg voltunk elégedve a szervezéssel. El kell mondjuk, hogy a diák önkormányzat szervezte, majdnem teljes egészében, nagyon picit segítettünk neki, leginkább a diák önkormányzatot segítő tanár, aki Berta Zoltán tanárról, ő segített nekik a legtöbbet. Nem nagyon kellett beleszólni, úgyhogy nagyon nagy szervezőkészségről tettek tanúbizonyságot, köszönjük nekik, nagy élmény volt.
Ha jól tudom, ugye a 9-esek még nem vettek részt ezen a bálon, csak akik esetleg a szervezőgárdába benne voltak. Mit lehet mondani, az érdeklődés mekkora volt azok között, akik között meghirdették?
Igen, a 10-11-12. Osztályunknak hirdettük meg, teljes teltház volt, szóval nagy volt az érdeklődés. Az ÁSZ rendezvényházban hirdettük, ez egy nagyon elegáns környezet volt, és nagyon jó volt látni, hogy diákok elegánsan is tudnak viselkedni, nagyon szépen öltöztek fel, nagyon jól viselkedtek, tehát felnőtt módjára viselkedtek. Örülünk neki, hogy ez ilyen jól sikerült első bálként.
Milyen programokkal készültek a fiatalok, és volt-e bármilyen jótékonysági célja?
Nem, jótékonysági célja nem volt. Tehát a diákbüdzsé az nem olyan, hogy még jótékonykodni is tudjanak. Tombola volt, amiben viszont a szülők nagyon sokat segítettek, mert a szülők ajánlották fel a tombola ajándékokat, illetve gyűjtötték be vállalkozóktól a tombola ajándékokat. Azt is köszönjük, azt a segítséget köszönjük. Nem volt semmi különösebb célja, csak maga az, hogy a rendezvény nullszaldósra kijöjjön. Ez, hála Istennek, sikerült. Programban balettot láttunk, gitározás volt, és tánc.
Tehát végül is meg is mutatták magukat a fiatalok, a szülőket is meghívták, vagy ez kifejezetten a diákoknak és az itt dolgozóknak szólt?
Csak diákoknak, és tanárok is limitált számban voltak jelen, annyian, hogy ugye a rendet úgy fent tudjuk tartani, de nem kellett különösebben nem sokat intézkednünk, úgyhogy ezért is hálásak vagyunk.
Lehet ebből hagyomány?
Remélem, hogy az lesz, már többen kérdezték, hogy jövőre is megszervezzük-e. Rajtam nem múlik.
Ha már ugye programokról beszélünk, ugye most már a diákok tulajdonolják végre a tornateremet, és nem az építőbrigád, és itt is lehet majd esetleg programokat szervezni, vagy esetleg különböző sporteseményeket. Mik a tapasztalatok a várva várt tornacsarnokkal?
Igen, december óta vettük birtokba a tornacsarnokunkat, nagyon szeretjük, nagyon nagy megelégedéssel vannak a testnevelők, mert hát mindenre van hely. Igazából annyi nehézségünk van, hogy másra nem nagyon alkalmas, mint sporteseményekre, mert egyelőre a visszhang az olyan erős, hogy se zenét, se beszédet nem nagyon tudunk ott meghallgatni. Nem tudom, most ezen gondolkodunk még, hogy hogyan tudnánk ezt kijavítani, akusztikusokkal beszélünk, hát nem tudom, majd meglátjuk, hogy ez hogy alakul. Egyelőre sporteseményekre koncentrálunk, de az már nagyon nagy segítség a mi iskolánk számára.
A tornaórákon kívül milyen sportalkalmaknak ad még helyszínt?
Hát ott vannak a mindennapos testnevelés órák, ugye, ez délutánonként van, röplabda, kosárlabda, lányoknak torna, szóval sok minden van, aminek eddig nem volt helye, illetve 4 óra után, amikor a mi diákaink már nem használják a tornatermet, akkor pedig kiadjuk egyesületeknek, és ők tartanak edzéseket itt.
Lehet még esetleg valakinek jelentkezni? Tehát még van hely arra, hogy valamilyen egyesületbe csatlakozzon ide?
A diák időben már azt hiszem, hogy mindegyik foglalt, tehát olyan este 8 utára van még hely. Most pontosan nincs a fejemben a tornaterem elfoglaltságának a táblázata, de próbálkozni mindig lehet, be kell telefonálni az iskolába, és akkor a gondnok úr erről ad felvilágosítást.
És akkor, ha már ugye új tornaterem, akkor az ide érkező új diákok már nem is fognak emlékezni, hogy milyen volt a kicsi tornaterembe bezsúfolódni, hanem már ezt a csarnokot fogják birtokba venni. Az új tanítási évben hány új diák kezdheti meg itt a tanévet?
Most zárult le a jelentkezés egy része, még a fellebezések vannak hátra, de már kiértesítettük a leendő diákjainkat. 3 új osztályunk indul, 2 hetedikes, 1 kilencedikes, 2 hetedikes osztályba eddig, az A-osztályba 28 embert vettünk fel, ott várunk még 2 fellebezést, a hetedik B-osztályunkban 30 embert vettünk fel, ott nem várunk már fellebezéseket, mert ott nagyon pontosan meg volt határozva 10-10-10 ember az egy kis csoportba, és a 9. osztályunkban is van fellebezésre még hely, de 30 embert felvettünk, tehát ott kb. Körülbelül még 2 ember befér.
Ha már 10-10 csoport, ugye nem olyan régen beszéltünk arról, hogy ez egy fajta újdonság itt az intézményen belül, hogy specifikumok vannak. Ez hogy vált be, és akkor mit lehet mondani, milyen érdeklődésre tartott számot az új jelentkezők között?
Én úgy látom, hogy bevált. A mostani 7. osztályomban ez nagyon jól látszik, hogy ugye 3 részre osztottuk a 7. B osztályt. Mindegyik részben 10 ember van. Az első 10 matematika történelem órából kap plusz órákat, ők együtt tanulnak 10-en, az osztály másik 20 ember alkotja a másik csoportot, ugyanígy a második csoportban biológiát, kémiát tanulnak 11-t, és a harmadik csoportban pedig fizikát és digitális kultúrát. Én úgy látom, hogy maga ez, hogy egy kis csoportban 10 ember, nagyon oda tud rájuk figyelni a tanár, nagyon, nagyon kis kompakt csoportok ezek, illetve a másik csoport, ami az osztály másik fele, az 20 ember se nagyon sok, tehát ott is egy koncentráltabb tanulás tud végbe menni. Azt gondolom, hogy ez a modell most teljesen bevált nálunk. Remélem, hogy a következő évben is ez így lesz, úgyhogy ez most ki is alakult már a következő évnek az osztálya. Az A osztályunkban ott angol a specializáció, ott 5 órában tanulják hetente az angolt, az pedig azért jó, mert 7-től 10-ig heti 5 órában valójában tényleg el tudnak jutni C1-es szintre is néhányan, de B2-es szintre mindenféleképpen.
Mit lehet mondani az évek alatt, hogy a Dócinak a specialitása ugye a 6-osztályos gimnázium elsősorban, de ugye van egy osztály, ami 4 osztály, és hogy mi az érdeklődési irány ma a fiataloknál? Preferálják a 6-osztályos gimit, vagy inkább 8. után választanának?
Ha csak a jelentkezők számát nézzük, akkor úgy tűnik, hogy a 4-osztályosra van nagyobb igény, mert ott 5-szörös volt a túljelentkezés. Viszont a 6-osztályos részbe, a 2 osztályba, ők valóban a Dóciba szeretnének jönni, majdnem mind egy az egybe, mert hogy aki ide akar jönni, az akár mind a 4 tagozatunkat is bejelöli, hogy mindenképpen szeretne ide bekerülni. Tehát ha azt mondom, hogy kik azok, akik valóban a Dóci értékrendjét, valóban a Dócit keresik, akkor azt mondom, hogy mindig a 6-osztályos az, ami fő profilunk marad.
Ugye a 12-esek pedig az érettségre készülnek. Itt most mi körvonalazódik, illetve mit mutatnak a tendenciák, a érettségizett diákok közül hányan jutnak felsőoktatási intézménybe?
Igen, most 3 osztályon érettségizik, ugyanebben a felállásban 2 6-osztályos és 1 4-osztályos. Úgy tűnik, hogy az érettségi eredményeink viszonylag jók. Azt gondolom, hogy néhány gyenge gyereket leszámítva a többiek, ahova jelentkeznek, ha első, második, harmadik helyre, de felveszik őket és egyetemen folytathatják a tanulmányaikat. Sokan mennek Budapestre érdekes módon, de maradnak itt a Debreceni Egyetemen is sokan. A jelenlegi jelentkezéseket még nem tudom, tehát most még nem tudom, hogy hova jelentkeztek. Ezt általában az érettségi végével szoktuk megkérdezni, hogy tudjuk őket nyomon követni. Az előző évfolyamokról azt látjuk, hogy felveszik őket az egyetemre, és ott meg is állják a helyüket.
Most mi lesz az érettséginek a menetrendje?
Hát a szokásos héten elkezdődnek az írásbeli vizsgák. Gyakorlatilag az utolsó napig fogjuk tartani az írásbelit, mert az olasz érettségi az utolsó, és még olaszból is van vizsgázunk. Úgyhogy az írásbeli vizsgák után majd június elején jön az emelt szintű érettségi. Sokan bejelentkeztek emelt szintű érettségire, és majd azután jönnek a szóbelik. Most olyan sokan fognak előrehozott szóbelit tenni nyelvből, de még van kémiából is most előrehozott érettségünk, meg földrajzból. Olyan sok, hogy nekik egy külön bizottságot alakítottunk, és őket 2 napra tudtuk beosztani, tehát rengetegen 54-en vannak talán, akik előrehozott érettségit tesznek, azaz 11-esek vagy 10-esek, hogy egy teljesen külön bizottságot kellett nekik létrehoznunk, és akkor az AB meg a C osztály pedig önmagában marad egy-egy bizottságban, és nagyon sokáig fog most tartani az érettségi, mert június 28-án fogjuk befejezni.
Lezárult a felvételi a Debreceni Református Kollégium Dóci gimnáziumában. Az intézményben 90 újonnan felvett diák kezdheti a 2024-2025-ös tanévet. A 12-esek számára pedig a héten elkezdődik az érettségi időszak, mely a szóbeli vizsgákkal együtt június végéig tart. Mindenről Czap Katalin intézményvezetőt hallhatták az elmúlt percekben.
Apró kicsi bűnjelek, lent a függöny, hát tűnjetek. Kicsit elfáradtam, csak húzom magam, ahogy a bölcsességet is, ha van. Sok hamis romantikát, meg az elrostát
glóriát. Már nem vagyok az az éhes bolond, de azért. Csábítsam, és enyém legyen, hogy nekem suttogja el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, csak én fütyülhetem, csak én fütyülhetem. Üres órák, éjszakák hangolják el a zongorát. Ha elsárgultak a legszebb dalok, keresem nekem. A fülbe mászott az édeset, a szenvedélyt, a szemérmeset. Kitárok mindent, és az ablakot csak az én. Ha egy porszadallamot behord a szél, elhallgatom, hogy ne fújjam szét, és elcsámítom, hogy enyém legyen, hogy nekem suttogja el. A szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy táncra, s én táncolok. És elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Mikor a szélbe fúj majd egy dallamot, talán felkér egy tánc, és én táncolok. És én elcsábítom, hogy enyém legyen, hogy nekem fütyülje el. Hogy nekem fütyülje el.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Az év egyik legszebb meteor raja az Éta akvaridák csillaghullása látható május 6-án és 7-én. Az ekkor megfigyelhető meteorok a sebességükről ismertek, hozzávetőlegesen 66 km/s sebességgel érkeznek, és hirtelen lassulnak le a Föld légkörébe érve. Idén az átlagos óránkénti 25 meteor helyett most akár 60 hullócsillagot is észlelhetünk. A leggazdagabb hullás éjfél után várható. A csillagászok szerint érdemes kelet felé nézni az égbolton, és jó horizontú, sötét vidéki terepen gyönyörködni a jelenségben. Az Éta akvaridák az év negyedik legintenzívebb meteorzápora, amely minden év május elején éri el csúcspontját. A meteorraj szülő objektuma a Héliusz tökös. Erről és más látnivalókról is hallhatnak következő beszélgetésünkben. Kovács Gergő az Agora csillagásza. Milyen látnivalókat ígér a tavaszi-nyári csillagos égbolt?
A nyári égbolt, illetve a nyári csillagos égbolt egy kicsit rossz hír lesz azoknak, akik nem szeretnek sokáig fent maradni, ugyanis az esti égbolton nem lesz látható bolygó. Átmennek a hajnali égre, ahogy mozognak a bolygók a nap körül, beleértve ugye minket is, valamikor átmennek a bolygók a hajnali égre, valamikor ugye az esti égen van több bolygó, valamikor is, most ez egy ilyen szerencsétlen csillagállás, amikor az esti égen nem lesz látható bolygó, de továbbra is a holdunkat, amikor olyan fázisban, olyan helyzetben van, meg tudjuk nézni, illetve, hogy egy közeli eseményt mondjak, május 7-én lesz az úgynevezett Éta akvaridák nevű meteorajnak a maximuma. Több ilyen meteoraj létezik, számos meteoraj, van, amelyik látványosabb, van, amelyik kevésbé, a Perzeidákat augusztusban jól ismerjük, ez az Éta akvaridák is egy ilyen meteoraj, amit ugye 6-án, 7-én éjfél után érdemes inkább keresni. A vízöntő csillagkép környékéről indulnak ki ezek a meteorok látszólagosan, ugye ezért hívjuk őket akvaridáknak, mert hogy Aquarius csillagkép felől érkeznek. Amit még el kell róla mondani, ami híressé teszi ezt a meteorrajt, hogy ennek a meteorrajnak a szülő üstököse nem más, mint a Héri üstökös, ez a nagyon híres üstökös. Tudniillik, az üstökösök, ahogy megkerülik a napot, hátrajnak maguk után egy porsávot, egy porcsíkot. És hogyha a Föld pályája ezt keresztezi, minél éppen ugyanakkor, akkor van egy-egy meteorrajnak az aktivitása, tehát ugye minden meteorai született, akár a perzeidák, akár a geminidák, akár ezek az étoakvaridák, és így tovább, és így tovább. Aztán, hogyha most még így megyek tovább, jó lehet a bolygók azok a hajnali, illetve majd nyár végén a késő esti égbolton lesznek láthatóak többségében. Július 25-én a Hold, illetve a Szaturnusz lesz szép együttállásban, csak úgy, mint augusztus 21-én is, illetve augusztus 14-én egy Mars-Jupiter együttállás lett, 13-a 14-e környékén, tehát a Jupiter, illetve a Mars, a vörös bolygó szépen közel látszódnak egymáshoz, és hogy egy kis jó tanács, hogy hogyan tudjuk megkülönböztetni a bolygót a csillagtól, pofon egyszerű, a csillagok pislognak, hunyorognak, míg a bolygók azonban nem. És így nagyon könnyen fel lehet ismerni a bolygókat, meg lehet különböztetni őket a csillagoktól. Így természetesen augusztus 11-e, 13-a környékén megint csak érkezni fog a Perzeid a meteorraj. Szintén évfél után, a hajnal 1 és 3 között, hogyha valaki fel tud maradni ilyen sokáig, érdemes kiülni az égbolt alá, pokróccal, szépen beöltözve azért, mert éjszaka már le tud hűlni a levegő, és egy óra alatt akár tucatnyi gyönyörű szép hullócsillagot lehet látni.
Na most ezt a Héli üstökösről levált meteorrajt, ezt teljesen szabad szemmel meg lehet majd figyelni? Vagy hogy kell?
Ezeket a meteorrajokat igen, tehát ugye amikor egy-egy ilyen meteorrajnak az aktivitása van, akkor az átlagosnál több hullócsillagot lehet megfigyelni. Érdemes azért sötét égbolt alá kimenni Debrecen szélére, vagy nem tudom, a kert végébe, ahol már nincsen világítás, tehát erre azért érdemes figyelni, mert akkor pici halvány meteorokat is ugyanúgy megfigyeltjük, azért Debrecen központjából ne várjunk sok mindent, hogy sok mindent lehessen látni.
A fényszennyezés miatt.
Természetesen a fényszennyezés miatt, de egyébként, amikor ilyen meteorok vannak, akkor ugye ezeket a hullócsillagokat szépen lehet látni szabad szemmel. Mert érdemes, hogyha többen vagyunk, akkor többen kifekülni az égbolt alá, akkor én szépen körbe feküdni, hogy ugye mindenki, tehát ugye szépen belássuk együtt az egész égboltot, mint ahogy a virágszirmok így különböző szögben, na ugyanígy kifekszünk a földre, annak idején egy nyári táborban a Mátrában mi is csináltunk ilyet, meg még térképekre is rajzoltuk a hullócsillagot, és akkor egy éjszak alatt, hogy több mint 100 hullócsillagot összeszámoltunk, és ahogy berajzoltuk őket a térképekre, szépen látok azt, hogy ugye éppen a Perzeid a meteoraj volt akkor, hogy szépen a Perzeus csillagkép felől érkeznek ezek a meteorok, tehát egy nagyon-nagyon nagy élmény volt ez.
Egyébként Debrecen csillagles, csillagmegfigyelés szempontjából milyen terepnek számít, tekintve, hogy egy alföldi városról beszélünk, tehát nagy sík terület, akkor azt gondolná az ember, hogy ez biztos jó megfigyelő hely lehet akár, vagy rosszul gondolom?
Nem jó, de nem is tragikus, tehát ha mondjuk a város szélére ki tudunk menni, esetleg a nagy erdőre, vagy a fancsikai tavak, tehát vannak azért olyan területek már városunk szélein, ahol már úgy, ahogy jó adottságai vannak az égboltok, de természetesen nem egy hortobágyi égbolt, még szerencsé, hogy azért hortobágy itt van hozzánk igen közel, tehát azért a környező pusztákra el tudunk menni, és akkor ott már sokkal-sokkal sötétebb égbolt alatt vagyunk.
Egyébként milyen csillagászati alapműveltséget feltételez, vagy igényel az, hogy élvezhessünk is egy ilyen megfigyelést? Tehát tudjuk, hogy mondjuk mit látunk, és ha meglátjuk, akkor fel is ismerjük, hogyha megérkezik végre az a látnivaló, akkor tudjuk, hogy na, ez most tényleg itt volt, tényleg láttam.
Valamennyit azért igényel, tehát hogy azért képbe legyünk azzal, hogy most akkor nem egy UFO-t látunk, hanem a nemzetközi űrállomást, de természetesen, ha még egyáltalán nincsen semmiféle égbolt ismeretünk, vagy semmiféle ilyen háttértudásunk, akkor is egy nagy élményt tud nyújtani az, hogy mondjuk látjuk a tejutat, látjuk a bolygókat, látjuk a holdat, akár még távcsővel is. Természetesen minél többet tudunk, annál több mindent tud az égbolt is nyújtani számunkra, még ha csak egy sima kézi távcsővel nézelődünk az égbolton, vagy hogyha szabad szemmel nézelődünk az égbolton, viszont hogyha tudjuk azt, hogy mi micsoda, meg mi milyen messze van, akkor már egy kicsit árnyaltabb az a kép, amit látunk magunk előtt.
Lehet mondani, hogy a csillagászat az a tudományterület, amelynek talán a legtöbb műkedvelője van?
Szerintem igenis talán nagyon-nagyon megfogja az embereket ez a terület. Maga az ismeretlen volt amiatt is, tehát hogy mennyire nem tudunk még most sem, szinte semmit sem a fölöttünk lévő világról. Maga az exotikuma, nagyon-nagyon sokáig sok mindent lehetne így mondani róla, tehát tényleg akár maga a szépsége, az esztétikája, ahogy látjuk a Holdat, ahogy egymás mellett van mondjuk a Vénusszal, vagy a Jupiterrel, vagy ha mondjuk van szerencsék látni egy üstököst, ne adj Isten, van szerencsék látni egy napfogyatkozást. Öröken még, ami örökre az agyunkba ég.
És ugye felvetődik az emberben, hogy hiába tudnak egyre többet már a tudósok a világűrről, de ez egy örök titok még mindig, nem?
Természetesen, és sokakat megrémiszt az, hogy milyen kis apró pontok vagyunk mi a nagy világminenségben. Én kicsikét másképpen érzem, értem ezt, tehát, hogy valamelyest egy ilyen nagyon nagy mázli az, hogy itt vagyunk, meg ilyen hatalmas nagy, ilyen nagy evolúciós fejlődés, meg rengeteg véletlennek a játék az, hogy mi most itt vagyunk, tehát van, akit megrémiszt az égbolt, van, akit csodálattól tölt el, van, akit félelemmel, gondoljunk csak a régi időkre, amikor megláttak egy üstököst, és akkor egyből valami rossz ómennek tartották. Zárójelben mondjuk a héli üstökös megjelent az 1066-os Hastings-i csata idején, az 1456-os Nándorfehérvári diadal idején is, tehát akkor még az emberek nem tudták az égi és a földi jelenségeket külön választani. Egészen Cézár halálától fogva, ugye a Cézár halálának a napján is megjelent egy üstökös az égbolton, ez volt a Cézár üstökös, onnantól ez az ember megrettent, amikor egy üstökös látott. Egészen mondjuk a 20. század elején vidéki Magyarországon is szinte pánikba kerültek az emberek, amikor egy üstökös megjelent az égbolton.
Tehát akkor legközelebb 7-én, éjfél után figyeljék az égboltot az emberek, és aztán utána már csak augusztusban lesz látnivaló, vagy pedig még azért itt lesz a nyáron egy-két érdekesség.
Tulajdonképpen mondhatnám azt, hogy mindig nézzék az égboltot, amikor lehetőségük van rá, ismerkedjenek a csillagképekkel. Most már vannak jópofa telefonos alkalmazások is, amelyeken egész csillagtérképek rajta vannak. Nekem még nem volt ilyen szerencsém, én még magam csináltam papírra a csillagtérképet, az is egy jó szórakozás volt, egy másfajta élmény, a táborban egyébként ilyet is fogunk csinálni, tehát saját papír alapú csillagtérképpel is fogunk ismerkedni, de tulajdonképpen érdemes mindig nézni az égboltot, ismerkedni vele, akár hogyha van egy kicsi kézitávcsőnk, akár hogyha már egy komolyabb állványos teleszkópunk van, mindig-mindig érdemes nézni az égboltot. Most egy ilyen nagyon-nagyon lírai csavarral végezzem ezt az egészet, tehát ugye az ember kétszer nem nézhet ugyanarra az égboltra. Az égbolt sem lesz ugyanolyan, meg az ember se.
Az év egyik legszebb meteorraja, az Éta Aquaridák csillaghullása látható május 6-án és 7-én éjfél után a keleti horizonton. Erről és más látnivalókról kérdeztük Kovács Gergőt, az Agora Tudományos Élményközpont csillagászát.
Felhők alatt, kétségek között, magam köré húzok egy falat, de uralmam nincs a fal fölött. Dúdol, duruzsolni korok, éles kanyarokon át, egyenes utakra térve, apuka vonszolja kisfiát, pont rád gondolok, félve. Dúdol, duruzsolni korok, dúdolják a buszok, buszok. Duruzsolják az utcák, duruzsolják az utcák. Nem éri meg várnom rá tovább. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Dúdol, duruzsolni korog, felhív, beköszön, bekopog. Ajtók nyikorogva nyílnak, remélem, hogy most felszállsz. Nézzéd a szavakkal körülérlak, magadra ismersz és megállsz. Felhívsz és mesélsz és beszélünk pár szót. Hallgatsz és kacagsz és picit hiányolsz. Sietsz a köszönsz úgy, ahogy szoktál. Vigyázz magadra. Kismadár, kismadár.
szívem megkopog, dúdol, duruzsol, nyikorog, felhív, beköszön, 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 megkopog.
Kontinentális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen csupaszív, emberszerető komédiása Dánielfi Zsolt ma ünnepli születésnapját. Az 1957. május 6-án született Jászai Mari díjas színművész 1981-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán, Kállai Ferenc és Szirtes Tamás növendékeként. Tanulmányai elvégzése után rögtön Debrecenbe szerződött. Már az első években a Csokonai Színház egyik vezető színészévé vált. Eddigi pályafutása alatt 150-nél is több szerepet játszott.
81-ben végeztél a Színház és Filmművészeti Főiskolán, és akkor itt egyből jött is egy ajánlat a Debreceni Csokonai Színháztól?
Nem, ez úgy volt, hogy én a Víg Színházban voltam gyakorlatos színész, tehát oda, voltam én egyedül, oda kértem magam, mert nagyon szerettem a Víget, és úgy volt, hogy a Víg Színházban lesz szerződésem. Igen, ám, de szerelmes lettem nagyon egy francia hölgybe, és úgy gondoltam, hogy ha elvégzem az iskolát, akkor én Párizsban fogok élni. És kimentem hozzá Párizsba, és kiderült, hogy hát mégsem működik ez olyan könnyedén, mert magyar színészként Párizsban nem tudsz mit kezdeni magaddal, már szakmát kellett volna választani. Végül is az ország egyik legirigyeltebb iskolájába jártam, elvégeztem, előttem volt az élet, most mit kezdjek én Franciaországba hirtelen? Csak a szerelmem miatt nem tudtam elmenni. Akkor meg dizidálni kellett ahhoz, hogy te kimenjél, tehát azt kellett mondani, hogy téged üldöznek itt Magyarországon, sőt a Jacques Chirac akkor még Párizs polgármestere volt, és valamilyen kapcsolaton keresztül bejutottam hozzá, és azt mondta a Jacques Chirac, hogy oké, menjek be a prefektúrára, és csak azt kell mondani, hogy engem Magyarországon üldöznek, bántanak, ilyesmit kell. És akkor én ott maradhatok, mint...
Te beszéltél franciául?
Én beszélek franciául, igen. Most már nem olyan jó, de régen elég jól beszéltem, igen. És akkor azt meg nem volt szívem mondani, hogy engem üldöznek Magyarországon, mert senki nem üldözött. És akkor azt mondtam, hogy én nem, ezt nem fogom mondani, mert olyan, mint amikor tényleg az ember belárulja egy kicsit a hazáját, és ezt nem tettem meg.
A hölgy pedig nem akart.
A hölgy az nagyon jól érezte magát Franciaországban. Úgyhogy ez felbomlott, de addigra a Víg Színházban felajánlott szerződésem, az már nem élt meg, mert ugye elmentem külföldre, és nem jelentem meg a kellő időpontban. És akkor maradt az, hogy Debrecen, meg Nyíregyháza. Nyíregyházán akkor indult a színház, másfélszer annyi fizetésért, mint amit Debrecenben ajánlottak, de Debrecenben voltak a barátaim, akik az előző évadból, vagy az évfolyamból elmentek Debrecenbe, és akkor inkább Debrecenbe jöttem. És azóta itt vagyok hűségesen.
Ön érdekesen mérlegeltél dolgokat már, hogy eddig is meséled az életedben, ugye akkor feladtad a szerelmedet, a másik szerelmedért, a színházért, és akkor egy kétszeres fizetést ott hagytál a barátokért, így van?
Igen, ez így.
Tehát, hogy akkor nálad az értékrend az így működik a mai napig?
Igen. Igen, én nekem nagy szívem van, én mindent elhiszek mindenkinek. Ha ő visszajövel, akkor nem én leszek a szegényebb tőle, ugye így gondolom most is.
Mesélj a Csokonai Színházban töltött éveidről, mesélj a kezdetekről. Hogyan indult akkor itt a pályád?
Az első időszak az nagyon jó volt, fantasztikus volt. Itt volt Kelemen Csaba barátom, aki az egyik legjobb barátom volt már a főiskolán is, és ő nagyon sokat haknizott és bevezetett a hakni világába, és ez azt jelentette, hogy itt azért jó másfélszeresét még rákerestük a fizetésünknek különböző fellépésekkel, úgyhogy minden héten 5-6-7-szer voltunk mindenféle falvakban József Attila műsort adni, vagy Vidám műsort adni. Vagy
és erre volt is igény.
Hát volt egy, gondolom, hogy nem annyira nézőktől volt igény erre, hanem volt egy központi rendszer, amelyik azt mondta, hogy már pedig kultúra kell, tessék menni Henczy Dára József Attila műsort csinálni. Ha tetszett, ha nem, Henczy Dán nézték a József Attila műsort.
Te szeretted ezeket a haknikat?
Én szerettem, nagyon. Mai napig szeretem.
Milyen volt ez a vidéki közönség?
Nagyon jó, mert ugye sokszor hihetetlen minőség, különbség volt egy-egy falu közönsége között. Volt, ahol nagyon szerették, nagyon imádták. Nem is gondolták, hogy ilyenek vannak, amiket mi ott csinálunk, és síró, könnyező szemmel hagyták el a nézőteret, nem egyszer meghatódva, ami egy óriási élmény az embernek. De volt olyan is, ahol az kikapták a kezünkből a gitárt, és azt mondták, hogy Beatles-nótákat énekeljünk, mert különben megvernek. Ilyen is volt. Az volt olyan, amikor elküldtek gyerekműsorra, az elején még nem tudtam semmi komoly felnőtt műsort, elküldtek gyerekdarabbal, gyerekműsorral fellépni. A legkisebb gyerek az 18 éves volt, vagy 18-19 éves volt a nézőtére, és akkor álltunk, hogy milyen gyerek mi is volt, Bobita, Bobita, tárca, mit mondjuk neki, és akkor azt mondtam a gyerekeknek, hogy figyeljetek, most vagy jó pofák leszünk egymásnak, vagy hazamegyünk, mert ennek semmi értelme nincsen, úgyhogy képzeljétek el, hogy ti most 4 évesek vagytok, és ha akartok, gőgicséljetek velem, mert ez a műsor kész.
Mit szóltak hozzá?
Te nagyon jó vették. Elkezdtek röhögni, ők is palira vették az egészet, és nagyon jó hangulatú műsor keletkezett belőle.
Tehát vidéken azt mondod, hogy hangosabb, látványosabb volt a tetszés nyilvánítás, és talán őszintébb? Tehát ők mindentnek hangot adtak egyből?
Igen, nyilván őszintébb, mert romlatlanabb a gondolkodásuk, a közeg romlatlanabb a közeg. Abból a szempontból őszintébb, igen. Ha nem tetszett, azt is azonnal mondták, ha tetszett, azt is azonnal mondták. Ott olyan egyik barátommal voltunk fellépni egy olyan faluban, hogy most nem akarunk kimondani a nevét, de volt egy részeg ember, aki folyamatosan bedumált nekünk. És akkor felállt a akkori, mit tudom, tanácselnök, vagy nem tudom, hogy Jóska, majd már csődj be, ne pofázz már, majd művész úr pofázik. És akkor parancsoljon művész úr. És az valami eszmélet, amikor mond tovább a József Attilát, parancsolj művész úr.
Nem ilyen nagyon közösséges formában, de voltak ilyen hangos tetszés nyilvánítások a pályafutásod során a nagy színházban, tehát ilyesminek azért voltál megélője?
Hogyne, csodálatos, csodálatos pillanatokat éltünk meg. Voltak ilyen előadások, főleg azokkal az előadásokkal, amik kicsit interaktív előadások voltak. Ilyen volt a stílusgyakorlat, a sör, a gyaloggalop, amit egyszerűen imádott a néző, tehát imádták. És a mai napig azt gondolom, hogy ezek a legjobb előadások, amiket úgy játszunk, hogy beavatjuk a nézőt is, és ő is részese ennek az egésznek. Hiszen én azt gondolom, hogy a néző akkor lát jó színházat, hogyha ő jön velünk együtt. Én nem szeretem azokat a színházakat, amelyek annyira lilák, hogy a néző kimarad belőle és nem érti. Azt sem szeretem, hogyha nagyon egyszerű a színház, és ki tudja számolni rögtön a néző, hogy mi fog következni, mert akkor unalmas számára. De az, amikor a néző velünk együtt dolgozik, velünk együtt alkot, az egy izgalmas színház.
Azt írják, hogy már az első években a Csokonai Színház egyik vezető színésze lettél. Ez minek köszönhető? Tehát egy olyan karakter vagy, vagy olyan szerepekkel kínáltak meg?
Azt hiszem, hogy minden közösségben nagyon sokat jelent az, hogy ha te belépsz egy közösségbe, akkor igyekszel alkalmazkodni, igyekszel mindenkihez jó lenni, korrekt lenni, megfelelni, szeretetteljesnek lenni, és engem hamar megszeretett.
Tehát ilyen jó fej voltál.
Jó, ha szabad ilyen szerintelenül fogalmazni, igen. Igyekeztem. Én alapvetően vidám ember vagyok, tehát én szeretek kommunikálni, szeretem az embereket magam körül, és azt az emberek is szeretik és visszajelzik. És én azt gondolom, hogy előbb-utóbb megtalálták ugyanígy a szerepek, mert hiszen ha kellemes veled dolgozni, akkor vice versa ez működik.
Hogy látod, szerencséd volt a szerepekkel?
A pályám elején igen, nagyon sok, nagyon jó szerepet játszottam, és mondhatom, hogy talán helyek közel sikeresen is. Ami legjobban pofon csapott, az a Szigorúan Ellenőrzött Vonatok Tapicska forgalmistája, amelyik olyan, mint én. Ez egy nagyon fantasztikus, ilyen kicsit csajozós, vidám, aranyos ember. Bocsánat, hogy ezt így magamról érzőt mondanék, de hát valami ilyen
képen... Egészséges önbizalomnak fiatal... kell lenni, nem? Tehát azért ezen a pályán egy ilyen hivatással...
Igen, nem lehet másképp. De a fiatalkor jött magamról, mondom ezt. És én szeret, tehát ez olyan volt. Mit kérdeztél, mert azonban már nem emlékszem most.
Hát, hogy szerencséd volt-e a szerepekkel, hogy érzed?
Úgy érzem, hogy igen. Egy kicsit, amit szerettem volna eljátszani, én viszonylag hamar kihullott a hajam már, nem volt olyan sok hajam, akkor nem azok voltak a sztárok, akiknek nem volt hajuk, mint most, a Jason Statham meg a többiek, nem azok voltak a híres nagy macsók, hanem pont fordítva, magyarul a Hamletet nem én játszottam, a Romeót nem én játszottam.
Belül hát van paróka.
Nem én jutok eszébe egy rendezőnek, hogyha a másiknak meg nem kell hozzá paróka. Úgyhogy akkor nem ez volt a divat, és egy kicsit azt éreztem, hogy belül én marha jó Hamlet lennék, vagy marha jó Rómeó, de nem én játszottam sose.
Tehát azt gondolod, hogy a fizimiskád miatt az rányomta a bélyegét, utána később.
Én nagyon jókat játszottam ettől függetlenül, csak például ezeket nem játszottam, amit én szerettem volna az életemben elérni. Rómeót játszottam 16 évesen, de akkor még a volt hajam is hozzá.
Tehát te egy ilyen vicces, dumás figura vagy, tehát tiszta sor, hogy inkább az ilyen vidámabb karaktereket, az ilyen tréfás dolgokat osztották rád, vagy
ez csak
nem?
Később, volt egyértelmű? Ez csak később. Az elején nagyon komolyan gondoltam, mondom, hogy én szerettem az ilyen nagy, heroikus érzelmeket, és ezért olyan figurákat is játszottam a színpadon is, meg ha verset mondtam, akkor is. És akkor utána megéreztem, hogy működik a színpadon a humor. Hogy működik az, hogy szeressék az embert. És akkor megtanultam ennek a szakmának azt a részét, ami tanulható.
És akkor ezzel a heroikus vonallal kapcsolatban maradt benned egy hiányérzet?
Nem. Azt is megkaptam. Nagyon sok mindent megkaptam. Voltunk Bakot Árpi barátommal, egy Petőfi Arany levelezést csináltunk, ami már több mint 100 alkalommal ment le. Voltunk vele Luxemburgban, és itt találkoztam a Várban, a Palota koncerten egy hölgyel, aki azt mondja, jaj, művész úr, de jó, hogy látom, hadd fényképezzük le a gyerekekkel önt, mert kétszer is elmentem külön Luxemburgba azért, hogy lássam, hogy megtörténik az a csoda, amit akkor láttam ott az előadáson, és mindenki sírt a nézők között, hogy Arany János elbúcsúzik az elhalt Petőfitől egy gyönyörű versében, és azt mondja, hogy meg akartuk nézni, hogy megtörténik-e a csoda, és megtörtént. Nagyon köszönöm. És ezek olyan jó élmények az ember számára, hogy az nem.
Dánielfi Zsolt színművésszel beszélgettünk.
Mint a liget fa során a gesztenye fa virága, mint a falnál eldurusolt férfi ember imája, mint a tenger nagy vizének fergeteges zúgása, mint az ég színkék ég tovaszálló gunárja. Mint a széles mező vadvirágos illata, mint az éj sötét ég végtelen sok csillaga, mint az alkonyatnak szivárványos izzása, mint a gyertyák sorban állva várva egy-egy imára. Ilyen az ő tökéletes, megteremtett világa, olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Mint a felkelő nap gyengít fényen melege, mint az őszi erdő lehullajtott levele, mint a hajnali pék illatozó kenyere, mint a boldog vőlegény és jobbján az ő kedvese. Vize égető nap hevében, mint nyári eső után gyémánt csepp a levélen, mint a gyermek anyja karján elmerülve egészen, mikor látja oldhatatlan szeretetét szemében. Olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, lenyűgöző, fel nem fogható ez az ajándék. Oh, 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 olyan szép, gyönyörű szép, végtelen, határtalan, fel nem fogható ez az ajándék.
olyan szív, olyan szív.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva hírekkel jelentkezünk. Az elmúlt két órában Tóth Emesét hallották. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Rádiózzanak továbbra is velünk itt a 94,4 MHz-en. Internetes elérhetőségünk vélemény@europaradio.hu. Viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét Márk evangéliuma 9. fejezetének 50. verséből hallgassuk meg. Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással. Jézustól megszokhattuk, hogy példázataiban nagyon határozottan adja tudtunkra, hogy mit vár tőlünk, hogyan éljük meg hívő keresztény létünket, hogyan éljük ezt az ajándékba kapott egyszeri, megismételhetetlen földi életünket. Most is ezt teszi. Felhívja a figyelmünket arra, hogy el ne feledjük, hogy van egy szükséges, egy alapvető összetevője az életnek, ami éppen annyira fontos, mint a hétköznapokban a só. Hiszen tudjuk jól, ha kifelejtjük a sót az ételeinkből, ízetlen, ehetetlen lesz. Semmi örömöt nem találhatunk benne. Ám ha a só ott van az ételünkben, élvezhető lesz mindenki számára, aki fogyaszt belőle. És Jézus most nekünk mondja azt, hogy legyen bennünk só. Na de milyen só? Hát az az ízesítő, ami Krisztustól származik, ami megízesíti az életünket, Krisztus ízűvé tesz bennünket, és így mások számára is vonzó, megízlelhető és megszerethető lesz a keresztény élet. Arról nem is beszélve, hogy azzal folytatódik az ige, hogy is éljetek békességben egymással. Persze a hívő ember életében is előfordul, hogy elszakad a cérna. Amikor úgy érezzük, hogy embertársaink próbára teszik lelki gyümölcseinket, különösen a türelmünket. Ám ha ott van bennünk ez a jó Krisztus íz, ha van bennünk só, akkor könnyebben tudjuk magunkat békességet munkáló Isten gyermekeiként elképzelni, és nem csak elképzelni, de mindezt megélni is. Ízesítsük meg környezetünket Krisztus semmihez sem fogható ízével. A mai ige magyarázat a Tisza Szent Imrén szolgáló Fodor Csipes Anikó lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.